A Branyiszkói ütközet kapcsán bukott ki, és derült ki, hogy azért itt oda kell figyelni, amikor az ember ilyesmiről beszél. Te itt van velünk, tehát Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És ez már nem a köznyelvben nem pontos verzió, illetve a hivatalos verzió, hanem ez két szakkifejezés, amelyek között van különbség.
Az ütközet és a csata.
Hogyne volna, tehát ugye nyilván nem mindegy a mérete, ez az egyik, ami fontos ilyen tekintetben, hogy ütközet vagy csata, a másik pedig az, hogy mennyire befolyásolja egy háború, de legalábbis egy hadjárat sorsát az adott összecsapás. Tehát ugye nem mindegy, hogy Waterloo-i csata, vagy Branyiszkói ütközet. Ugye induljunk ki a méretekből, a hatásából, tehát minden egyébből, úgyhogy valóban ennek a pontos megkülönböztetés azért van súlya, van jelentősége. Ha valaki ért hozzá, az pontosan tudja, hogy a következményei és a mérete kapcsán különböztetjük meg ezeket egymástól. És nyilván nem ugyanaz, hogyha 20 ember összecsap, mint hogyha mondjuk egymásnak feszül több 10 000. És nyilván az eredmény is ebből következően más tud lenni.
De gondolom nincs számszerűen meghatározva, nem lehet.
Legalábbis én nem tudok.
Van átmenet, tehát van, ami határeset, és nehéz gondolom eldönteni, hogy melyik kategória.
Előfordulhat, hogy egy kisebb összecsapás is döntő befolyás gyakorol egy hadjáratra, vagy akár egy háborúra. Egyéb Branyiszkót illetően azért erről nem beszélhetünk, de mégiscsak megvan a jelentősége.
Uh-huh. Mert hogy a mai témánk a Branyiszkói.
Így van.
Ütközet.
Ütközet, és pedig azért, mert 1849. február 5-én vívták ezt a Branyiszkói ütközetet. Egy meglehetősen kritikus helyzetbe konkrétan. És majd egy-két embernek a szerepét ebbe kiemelném, mert lesz azt gondolom egy olyan tanulsága is ennek az egész Branyiszkói ütközetnek, ami túlmutat magán az ütközetem. De kezdjük magával a konkrét esemény sorral. Tehát arról van szó, hogy 48 végén, 49 elején ugye elveszítjük a főváros Pest-Budát. Ez egy rendkívül lényeges dolog, ugye a forradalom és a szabadságharc eredményei megrendülni látszanak ezáltal, a kormány, mint az közismert, Debrecenbe menekül, és végül is döntés születik arról, hogy a Tiszánál összpontosítják a magyar honvéd csapatokat, ugyanakkor azonban ennek nála az a veszélye, hogyha ez teljesen nyilvánvaló, hogy oda gyülekeznek, akkor hát előbb-utóbb a császári csapat is abba az irányba indul, és meg tudja gátolni azt, hogy itt egy rendes összpontosításra kerüljön sor. És Görgei Artúr azt a döntés hozza, hogy csapatai egy része az észak felé vonul, ezzel meg lehet zavarni a másik erőnek a gondolkodását, hiszen teljesen másik irányba indultak el. Ugye a terv az volt, hogy elvonulnak szépen északon, majd le a Tiszához. Ez persze könnyű mondani, megvalósítani picit nehezebb, meg Lipótvár felmentése is egy fontos cél volt. Na de ahhoz, hogy el lehessen jusszi Kossa irányába, ahhoz viszont hát át kellett törni Branyiszkónál, és valahol itt kezdődik a Branyiszkói ütközetnek a lényege. Egy embernek a nevét szoktuk itt mindig kiemelni, nevezetesen Guyon Richárd parancsnokét, ugye hát róla beszéltünk már ebben a műsorban. Bász városában született, Angliában, francia eredetű család. Hogy kerül ide? Hát úgy kerül ide, hogy ő az a típus volt, aki képtelen volt a normális polgári életbe létezni, legalábbis egy ponton túl ilyen. Majdnem, hogy narkotikumként hatott rá, hogyha valahol dörög a fegyver, de egy magyar hölgyet vett feleségül, és letelepedett itt, volt egy darabig civil élete, de hát 48-49-ben itt harcolt, aztán pedig ugye, mint az közismert, Törökországba távozott, és ott harcolt a oszmán uralkodónak a színeiben egészen korán bekövetkezett haláláig. Itt viszont elég fontos feladatot kap, ezt a bizonyos Branyiszkói áttörést kéne neki megvalósítania. Hát van neki ehhez körülbelül 3800 embere. Ami kevés vagy sok, az nagyon relatív, viszont az ellenfelének, egy Deim nevezetű úrnak viszont körülbelül fele ennyi. Mi a különbség még köztük? Az, hogy Deimnek harcedzett, tapasztalt katonái vannak. Ezzel szemben Guyon Richárdnak a csapatai azok hát messze nem ennyire harcedzett és tapasztalt és összeszedett katonák. Van köztük rengeteg szlovák származású legény, tehát amikor megpróbáljuk így a mély nacionalizmus bugyraiból értelmezni a forradalmat és szabadságharcot, hogy gonosz szlovákok, gonosz osztrákok, jó magyarok, stb., akkor lyukra futunk. Sokadszor is, hiszen csak amit most felsoroltam, hogy egy angliai születésű, francia származású magyar ezredes vezényli az egyébként jó rész szlovákokból álló katonáit, hát ez már önmagában mutatja, milyen nemzetközi kavalkádról beszélünk. És hát állítólag, amikor kiment és megszemlélte a terepet, akkor azt mondta, hogy hát kutya legyek, éli, tehát nem török, vagy valahogy hasonlóan fogalmazott. Na most, de én viszont pontosan tudta, hogy vannak ilyen kis mellékhágók, ezért a csapatait megosztani kényszerült, tehát miközben a fősereg igyekezett meggátolni az előretörést, egyfelől, másfelől azonban azáltal, hogy igyekezett leárnyékolni a mellékhágókat, megosztotta az erőit, és ez pedig mindenképpen a előnyét szolgálta annak, hogy előre tudnak törni. A Franz Deim vezérő nagyról beszélünk, és van itt egy nagyon szép idézet, amit mindig elő szoktak szedni Guyon Richárdtól, amit nagyon sokszor úgy értelmeznek, hogy a hűségesség, a bátorság ne továbbja, másról, ha egy kicsit morálisan megközelítjük problémást. Tehát a következő találta mondani lévén magyarul nem igazán tudott. Tehát, igen, németül viszont egész jól megtanult, és akkor a következő pont a katonáinak, hogy forwards duplanénunk, rückwards kartás hiszem. Na most És képzeljük el a szlovák katonáit, hogy ezt hallgatják, és ugye ez nagyjából azt jelenti, hogy ha előre mentek, dupla zsoldot kaptok, ha nem, akkor viszont belétek lövetek. Hát ez ma már a katonai etika, meg a morál.
Igen. Nehéz lenne eladni.
Na most ezt hagyján, de meg is tette. Uh-huh. Tehát először megfordultak és belelövetett a saját katonáiba.
Aha.
Egyrészt. Viszont rögtön utána ez az ember, akit hát úgy tartottak számomra, nem a legokosabb, ám de roppant bátor, a csapatai élére állt, az a típusú vezető volt, aki nem azt mondta, hogy előre, hanem hogy utánom. Uh-huh. És akkor elindultak. Na most van még itt egy nagyon szép történet, volt egy Erdős Imre nevű piarista szerzetes, aki viszont tud a szlovákul. És ő meg szlovákul lelkesítette a katonákat, és hát azok viszont megijedtek, mert ugye a harcedzett osztrákokkal szemben volt egy kis probléma, és akkor megint csak idézem pontosan, hogy vittem maga előtt a keresztet, rajta Krisztust, ugye, ahogy kell, és idézem, ott hagynátok az Úristent ezeknek a pogányoknak? Hát nem hagyták ott. Innentől kezdve a vallásos érzületre hatva előre tudtak nyomulni, előre tudtak haladni. És volt még egy ember, akinek viszont a nevét azt muszáj felolvasnom, mert annyira szép neve van, hogy az leírhatatlan. Idézem, azt mondja, hogy Emil Franz Karl von Uchtritz Freiherr von Neubrunn und Leinrode. Poroszországban született ez a kiváló, ez a bocsánat, Stuttgartban. Vajon melyik oldalon harcolt ezzel a névvel? Tippeljük meg.
Hát szerintem beugratós, ezért a miénken.
Ezért a miénken, pontosan. Tehát az a lényeg, hogy ő viszont huszárokat vezényelt.
Annyira egyértelmű, hogy nem kérdeznéd meg, hogyha az osztrák oldalon.
Valóban. Ő huszárokat vezényelt, és ez a kiváló fickó, ez a következő csinálta, rájött arra, hogy hát a lovasroham a szűk hágóban az nem igazán fog működni, konkrétan sehogy se. És a mellék hágóba fölküldte az embereit, akik mindenféle ilyen trombitás jeleket adtak le, ezáltal az ellenség azt gondolt, hogy oldalról mindenféle csapatok közelednek. Tehát ilyen értelemben tudott hozzájárulni a sikerhez, hogy demoralizálja az ellenfelet. Na most az ő szerepét...
Ezeket kitalálta ki? Ezek maguk, vagy ezek központilag, hogy ezt a
Görgei? Ez szerintem ő improvizált. Ez... Tehát ugye...
Arról a részre azt olvastam, hogy a Görgeinek a döntése Gulyon, és ez a nem túl jó képzett zászlóly, mert ez viszont direkt volt, pont azért morális szempontból is átgondolta, hogyha győzelmet aratnak, akkor az egy nagyon, nagyon komoly morális erőt adhat az
gyakorlati,
egész.
Gyakorlati, meg erkölcsi szempontból is átkozottul fontos volt, hogy sikert lehessen fölmutatni, mert ez itt a téli hadjárat, az nem feltétlenül. Tehát úgy szoktak fogalmazni a hadtörténészek, hogy többnyire elvesztettük az ütközeteket, de a célt elértük. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy és itt megint visszautalnék arra, hogy az ütközet, ha veszít is, de nem befolyásol döntően, csak kellemetlen, nem esik jól, mert nyilván, aki ott meghalnak, teljesen mindegy, hogy csata vagy ütközet. De ez egy nagyon fontos morális üzenet volt, hogy győzzünk, azon kívül megnyílik az út Kassa felé, és ugye tovább tudunk menni. Tehát ez nagyon nem mindegy. Na most viszont ezt, hogy ez hogyan született meg az döntés Emil Uchtritz részéről, ezt nyilván lehetetlen most megmondani, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez egy tudatosan tervezett dolog volt. Jó, ott vagyunk a csatában, és Helmut von Moltkének, ugye a porosz hadtudomány zseniének szokták tulajdonítani azt a mondást, hogy a csataterv az addig tart, hogy a haditerv addig tart, amíg el nem kezdődik a csata, utána ugyanis az ellenfél is tesz lépéseket. Uh-huh. Tehát nem tudjuk úgy végigvinni, ahogy akarjuk, improvizálni kell, és itt is ez történt. És Uchtritz kapcsán egy dolgot még kiemelnék. Ő porosz állampolgár, magyar felesége van, és van egy olyan történet, ami vagy igaz, vagy nem vele kapcsolatban, amikor megtörténik a világosi fegyverletétel, és ő ott van, és Görgei rendíthetetlen híve, akkor Görgei neki és Leiningen Westerburg Károlynak, akik ugye nem magyarok, mondja, hogy menjetek el innen, mert bajba kerültek. És állítólag ők hajlamosak is elmenni, mondván, hogy már elveszett az ügy, de meghallják, hogy más tisztek arról beszélnek, hogy aki elmegy, az gazember, és akkor maradnak. És tudjuk, hogy szegény Leiningen Westerburg Károly az életével lakult. Uh-huh. Viszont a porosz állam az egy picit jobban kiállt a állampolgárai mellett, tehát az történt, hogy hiába kapták el kétszer is Uchtritzet, vagy egyszer letette a fegyvert, aztán még egyszer letartóztatják majd. Igazából hazamehet, és haza is megy a Gebhardsdorfi birtokára. Viszont ami vele kapcsolatban nagyon fontos, és ezt mondom azt, hogy mindig van egy kicsit tágabb értelmezése is minden történetnek. Ő, aki ugye részt vett és fontos szerepet vállalt a Blaniszkói ütközetből, már 1850-ben kiadott egy szöveget, ami arról szólt, hogy Görgei Artúr nem áruló, hanem csak és kizárólag a józan ész vezette. Tehát amikor rengeteg embert elvitt a nacionalista indulat, meg ez a nagy lelkesedés.
Ő volt a legelső, aki ezt így
ez mondta. Ez a kiváló porosz ember, igen, idézem. Aha. Görgei und die Kapitulation bei Világos von einem Offiziere des Generalstabs des Ungarischen Armee. Lipcsében 1850-ben adták ki ezt a munkát. És a következő történik vele kapcsolatban még, hogy már jóval később aláírásgyűjtést indítanak 1880-as években Görgei Artúr mellett, és akkor megint idézem. Mozgalom indult meg néhány 48-49. Honvéd körében a világosi fegyverletétel iránt. Eleinte egy-két honvéd hozta szóba, vajon a fegyverletétel árulás volt-e, mint oly általánosságban hangoztatják. És akkor a következőt teszik közzé. Nyílt egyenességgel bátran kimondhatjuk, hogy a világosi fegyverletétel oly nagy túlerőkkel szemben nem volt árulás, nem volt fegyvereinket meggyalázó tény, nem volt a haza elleni bűn, hanem volt a honfivér további hasztalanontását megszüntető emberséges és tisztességes befejezése, egy azontúl reménytelen, céltalan, és ezért tovább nem is indokolható háborúnak. És ugye ez egy nagyon komoly erkölcsi kiállás ebben az időben, és egy utolsó adaléke ez, amikor a nagyon idős Görgeit meglátogatják az otthonába, egy újságíró felfedező kinn a falon egy hatalmas, óriási bajszú honvitában, mert a tisztnek van kinn a kép, és az Emilio Krisznek volt a fotója. Görgei Artúrot tőrizte. Ha ezt így végig gondoljuk, akkor láthatjuk, hogy elindulunk.
Nagyon sokáig élt. Mikor halt meg Görgei?
Görgei Artúr 1916-ban halt meg, 98 éves volt, és gondoljunk bele, hogy 18-ban született, 31 éves korától gyakorlatilag megvetett, lenézett páriaként élte az életét. Gyakorlatilag a társadalomból kiszorult. Tehát, hogy ezt az egészet megnézzük, hogy ez a rendkívül bátor ember, aki túlzás nélkül lehet nevezni a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezérének, ez mit kellett, hogy elszenvedjen abba a körülbelül 6 évtizedben, ami hátra volt az életéből, azt mi elképzelni
nem tudjuk. És a végén sem enyhült?
De enyhült, de az enyhülés az nem azt jelenti, hogy ez általánossá vált, hiszen a mai napig lehet találkozni azzal a végtelen ostoba véleménnyel, hogy ő egy áruló volt. Úgyhogy máig nem sikerült teljes egészében tisztázni az ő nevét. Nyilván ennek nagyon sok összetett oka van, Kossuth nem feltétlenül morálisan cselekedett, amikor őt kezdte vádolni. Tehát azért mérlegeljük azt a helyzetet, hogy Kossuth Lajos elmegy külföldre, átadja a katonai és polgári hatalmat Görgei Artúrnak, hogy Artúr tégy belátásod szerint, majd külföldről megírom, hogy micsoda galád dolog volt letenni a fegyvert.
Hát, és Kossuth az egyik legnagyobb sztár azóta, és el most idézőre sem mondom, illetve igen.
Ne vitassuk el az erényeit.
Nem vitatjuk az erényeit,
de azért... pusztán arról van szó, hogy 1849 utáni tevékenysége nem feltétlenül hasznos kategóriába tartozik.
Nagyon, ez az emlékezet kérdése, ez elképesztően érdekes
tovább. Egyszer egy kollega úgy fogalmazott, hogy Magyarország addig nem lesz polgári állam, ami Kossuth Lajos népszerű, mint Deák Ferenc.
De most én ez nagyon egyet tudok érteni.
Igen. Én sem azért idéztem, mert önnezni. Görgeiről talán még annyit, egy fél mondat erejéig, hogy hordott magánál a feljegyzések szerint egy boxert, és amikor vele kapcsolatban a szidalom odáig ment, hogy már a fél év volt, hogy fizikai attraktításra kerül sor, akkor Görgei elővette a boxert, fölhúzta és várt. És soha nem fordult elő, hogy bárki megpróbált volna kezet emelni rá. Igen, bennem nincs kétség, hogy használta erős volna, ha szükség volna. Na hát viszont Branyiszkó megelérte a célját, sikerült összpontosítani a Tiszánál a csapatokat, és innentől kezdve egy másik történet jön, amiről akár meg is emlékezhetünk, hiszen 1849-ben a tavaszi hadjárat, aztán meg Budavár bevétele, szóval itt csupa olyan történet van, amiről szerintem mi fogunk itt beszélni.
Legyen így. Hát ráadásul, ahogy haladunk előre az időben, mindegyiknek évfordulója lesz, mert hogy jön az évben. Tartunk, úgyhogy néhány alkalommal még visszatérhetünk a 175.
Év elébe örömmel. Végül is tavaszi hadjárat folyamatosan győztünk.
Így van. Hát köszönjük szépen, izgalmas volt ez, hogy beszélgettünk, és külön köszönhet, hogy beugrottál. 175 éve volt a Branyiszkói ütközet, ez volt a témánk, Katona Csaba történész segedelmével elemzítettük fel az eseményeket. Köszönjük még egyszer, szép napot!
Sziasztok!